Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által szól hozzánk az örökkévaló Úr. Ezt az igét pedig írva találjuk a János írása szerint való Szent Evangélium 21. részének 15-től a 19-ig terjedő versekben. Istennek szent igéjét a János írása szerint való Szent Evangéliumból a 21. rész 15-nek 19-ig tartó verseiből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és alázatos lélekkel. Mikor aztán megebédelének, mondta Jézus Simon Péternek: Simon Jónának fia, jobban szeretsz-e engem ezeknél? Mondanéki: igen, Uram, te tudod, hogy szeretlek téged. Mondanéki: legeltesd az én bárányaimat. Mondanék ismét másodszor is: Simon Jónának fia, szeretsz-e engem? Mondanéki: igen, Uram, te tudod, hogy én szeretlek téged. Mondanéki: őrizd az én juhaimat. Mondanéki harmadszor is: Simon Jónának fia, szeretsz-e engem? Megszomorodik Péter, hogy harmadszor is mondotta valanéki, hogy szeretsz-e engem, és mondanéki: Uram, te mindent tudsz. Te tudod, hogy én szeretlek téged. Mondanéki Jézus: legeltesd az én juhaimat. Bizony, bizony, mondom néked, amikor ifjabb voltál, felövezéd magadat, és odamégy valahova akarád, mikor pedig megöregszel, kinyújtod a te kezedet, és más övesz fel téged, és oda visz, ahova nem akarod. Ez pedig azért mondá, hogy jelentse, milyen halállal dicsőíti meg majd az Isten. És ezt mondván szólanéki: kövess engem. Szeretett testvéreim, klasszikusan három bizonyítékát szokták felhozni Jézus Krisztus feltámadásának, amelyek élő jelként itt voltak és itt vannak a világban, nevezetesen az üres sírt, Jézus Krisztusnak a megjelenéseit és a tanítványoknak a megváltozott életét. Ez ma is így van, azok az emberek, akik találkoznak Jézus Krisztussal, vallanak arról a megváltozott életről, ami ennek a találkozásnak a következménye. És hogy mégis mi történik húsvét után, mert ezek a jelek ott voltak az első húsvétkor, jelek itt vannak ma is. Hát hogy mi történik mégis húsvét után az emberekkel és a tanítványokkal, erről beszél a mai történetünk, amelyik az egyik legszebb a Bibliában. Nagyon sok szép történet van, de mikor az ember olvas egy-egy történetet, érzi, hogy valami olyan gyönyörűség fogja körül e történet olvasása, értelmezése és üzenete közben, amitől nagyon nehezen tud szabadulni. Hiszen ez a történet, amit ma hallottunk testvéreim a bibliaolvasás rendjén, illetve most az igehirdetés előtt, ez arról üzen nekünk, hogy egy nagy közösségi történésben hogyan van benne a személyes húsvét utáni lét. Azt olvasjuk itt a 21. résznek az elején, ahogy azt hallhattuk is, hogy harmadszor jelenik meg Jézus a Tibériás tengerénél az ő tanítványainak. És vannak íráskutatók, akik ezt a 21. részt a János evangéliuma toldalékának tartják. Azt mondják, hogy utólagosan került hozzá valamilyen szerkesztő, ahogy a kommentárok nevezik, egy redaktornak a munkája, aki egy jánosi iskola szellemében újra fogalmazza, talán éppen az apostol halálát követően a gyülekezetnek a létét, a Krisztushoz való viszonyát, és hát oda került, mint amely kiegészítése, de nem csak kiegészítése, hanem vallomás is egy nemzedékkel később, arról a viszonyról, ami a Krisztusban hívők és a feltámadott Úr Jézus között van. És testvéreim, hogyha elfogadjuk ezt az íráskutatóknak ezt a magyarázatát, akkor még gyönyörűbb az egész történet, hiszen bizonyságot kapunk arról, hogy egy következő nemzedékben a nagy apostol, aki az utolsók között hal meg, ugye a 12 közül valamikor Krisztus után 100 körül, 90 és 100 között, tehát bizonyságunk van arról, hogy hogyan hisz ez a húsvét utáni gyülekezet, én már nem húsvét után egy héttel, hanem a feltámadott Úr megjelenései után 60-70 évvel. Vagyis már két nemzedéknyi idővel később. Ezért olyan gyönyörű, szinte megrázó ez a történet, ahogy visszajön, ahogy üzen az Isten az evangélium gyönyörűségével. Hiszen a jánosi gyülekezetnek az életérzése tapintható ki, amely már időben elég messze van ahhoz, és hát a kereszténység két nemzedékben ebben a 60-70 évben az első században, aki valamennyire is ismeri a történelmet, azt tudja, hogy hát néhány dolgot már megért. És nem csak megélt, hanem átszenvedett. És hű maradt az ő urához, nem csak hogy hű maradt, hanem egyre többen voltak, akik vállalták most már nem csak az alsóbb néprétegekből, és nem csak mondjuk a zsidó származásúak, hanem pogányok közül egyre többen, sőt most már markánsan elválik a keresztény gyülekezet az egykori közösségtől. És nekünk is üzen testvéreim, hiszen a húsvét utáni létünk újraértelmezésében segít nekünk ez a történet, és mindaz, ami benne van. Azt olvassuk, hogy együtt van 7 tanítvány, nevesítve is vannak itt a történet elején, érdemes újraolvasni otthon ezt az egész 21. fejezetet, de mindenképp a ma hallott verseket. Együtt van 7 tanítvány, érdekes módon 7-en, és ez a 7-es szám jelzi a tanítványi közösségnek a teljességét, és nem tudnak mit kezdeni az életükkel. Ugyan már volt 2 megjelenése az Úr Jézus Krisztusnak közöttük, de ez a 2 megjelenés sem hagyott úgy különösebben mély nyomot az életükben. Úgy szinte ráismerünk a mai világra, hogy az embernek az életében megjelenik az Isten egy-egy nagy csodával, és aztán úgy van egy hirtelen fellángolás, hogy hú, de jó, hogy így voltunk együtt a gyülekezetben, meg így tudtunk együtt lenni a Jézus közösségében. Na, éreztem az Isten jelenlétét az életemben, olyan személyes találkozási élmény is volt, aztán valahogy kihűl ez az embernek az életében, és aztán mikor jönnek a tényleg az első nagy kihívások a hétköznapok részéről, akkor az ember ott van, mintha nem is lett volna olyan különösebb dolog együttlét az élő Istennel, az élő Krisztussal. És itt van a tanítványok életében is 2 megjelenés, valós bizonyosság, személyes találkozás. Épp az első, ugye tudjuk, amikor megjelenik Jézus a tanítványi közösségben, aztán húsvét másodnapján hallhattunk, amikor megjelenik Tamás jelenlétében, és aztán itt ez a 3. nagy találkozás. És igazából a tanítványok élete erre eddig a történetig sem változik olyan nagyon sokat. Egyszerűen nem tudnak mit kezdeni az életükkel húsvét után. Megjelent Jézus, és mégis hiányzik. Tényleg volt feltámadás, volt találkozás a feltámadottal, és mégis a hétköznapok valahogy úgy zajlanak, mintha nem lenne Krisztus ott. Mintha nem lenne az Isten velük. És elindulnak, hallottuk, kimennek oda a Tibériás tengerem elé, és elindulnak a régi, az ösztönös megoldások felé. Ott várnak, de valami már történne az életünkben, valami különös. Testvérem, egy kicsit úgy benne van az ember életében, hogy talán minden másodiknak kell lennének ilyen megjelenések, hogy az ember megerősödjön, pedig ott van ez a találkozás, annak a bizonyossága, és aztán mégis jön tanítványok életében ez az ösztönös régi megoldások, amikor nem tudnak mit kezdeni magukkal, meg azzal az élethelyzettel, amiben éppen benne vannak, akkor Péter gondol egy nagyot, én elmegyek halászni. És nem tudom, érezzük-e a tanítványoknak is ezt az elmagányosodását, de most modern értelemben még ráül erre, valami rárakódik ez az individualista 21. századi életérzését. Én egyedül elmegyek. És a többi mit csinál? Szóval én, hát mi is elmegyünk vele. Most mit csinálnak? Megyek a régi, meg a Péter halászember volt előtte is, mielőtt találkozott volna Jézussal. Elmegyek vele, visszamegyek a régi életembe. Legalább valamit tudok vele kezdeni. Azt legalább ismerem, hogy kell bogozni a hálót meg, hogy kell bedobni meg, kihúzni. Hát valamit tudok. Úgy, ahogy lehet, én is hasznos tagjává válok a társadalomnak, a létet meg így is úgy is fenn kell tartani, ha már élünk, akkor valahogy tuszkoljuk tovább. Többiek, elmegyünk mi is te veled. Hányan vannak, akik húsvét után visszamentek a munkába, visszamentek a hétköznapi létükbe, ebben, ezen a héten, amit magunk mögött hagytunk, mindannyian. És igazából ez a kedvetlen visszamenés, menjünk vissza abba a régi munkába, elmúlt húsvét, az ünnep, meg a terített asztalok is már ugye az emlékezetünkben vannak, és aztán menjünk vissza és kínlódjunk. Hát nincs más, muszáj valahogy élni. Nem tudom, érezzük, milyen közel van hozzánk ez a történet? Ez egy mai. Mi is ott ülhetnénk, és ott lehetne a világ, ott lehetne Magyarországnak szerintem a döntő többsége. Nem tudom, hányan maradnának ki belőle. Menjünk vissza régi életünkbe, és a régi megoldások szerint vissza is menne, mert hát mégiscsak muszáj valamit tenni. És aztán hallottuk, hogy kimennek, és jönnek a kudarc élmények. Egész éjszaka halásznak, nem fognak semmit. Hajnalodik, jönnek ki. Nincs semmi. Mamusztáltak régi megoldásokkal, bedobták a hálót, kihúzták, itt is, ott is, amott is, valószínűleg ide-oda hajózgattak ott a Tibériás tengere, megpróbálták régi módszerekkel, vagy legalábbis ismert megoldásokkal, ugye megoldani az élet nagy kérdéseit. És ahogy jönnek kifelé, még valaki kiállt nekik a partról, hogy hát fiaim, van-e valami ennivalótok? Hajnali szürkületben nem is. Ez egy koldus, aki szegény nem is tudott aludni, éhes, még kér tőlük. Nincs-e valami, amit esetleg fel tudtok kínálni? És halljuk a hajnali tenger fölött, elsze a víz fölött elsuhanó választ, hogy nincs semmi. Hogy tudnék én másnak adni, mikor nekem sincs? Van-e valami? Nincs. Megoldás sincs. Új élmény sincs. Hal sincs. Nincs. Van-e valami, amit tudunk adni a világnak, koldusoknak, akik kérnek tőlünk? Néhány fillér talán, ha az embert jobb kedvébe kapják. Ha pedig nem, akkor azt mondjuk, hogy nincs. És nem tudják, hogy ki az, aki kér odakint, és mivel mi tudjuk testvéreim, egy kicsit úgy melbe is vág, hogy nagyon sok ember úgy éli meg, hogy mikor az Isten rákérdez, a feltámadott Úr Jézus Krisztus, hogy van-e valami az életedben, akkor azt mondja, mi lenne, Uram, nincs semmi. Az a nagy magyar keserűség van az életünkben, amit nap mindnap megérünk. És ebből fakadóan tudjuk szívni egyik, másik, harmadik oldalt. Ez van az életünkben. Nincs más. Pedig az, aki megszólít, hogy van-e valami, az nem kérni akar. És ez a döbbenetes, de a tanítványok is így fordítják le, és nagyon sok ember így fordítja le magának az élő Istent. Hát az Isten mennyit akar valamit tőlem kérni. Nem akar, testvérem. Ő adni szeretne. És kíváncsi, hogy az ő vallomásunk szerint esetleg van-e valami, amivel tudnánk nyújtani, ha szükség lenne azoknak, akik megkérdeznek. Van-e valami? Kérdezi a feltámadott Úr Jézus Krisztus, mert tudjuk, hogy ő van a parton. És ezt úgy kérdezi, hogy ő közben már el is készítette. Mert ugye olvassuk, mikor a tanítványok kimennek, ott már meg van sülve a hal és a kenyér otthon a melege. Az, ami nem volt nekik, az van az Istennek. A János evangéliumában olvasuk korábban, azt mondja Jézus a tanítványainak, hogy én megelégítelek titeket, de én nem úgy elégítelek meg, ahogy a világ. Én adok nektek enni. Az élet kenyeréből adok nektek. És nem úgy fogom adni, ahogy a világ adja. És nem értik ezt a tanítványok. Talán még itt, húsvét után sem értik egész pontosan. És mikor kijönnek, ugye ott már meggazdagodva, mert engedelmeskednek, halat fognak, kijönnek, Péter kiúszik, akkor látják, hogy el van készítve minden, úgyis mondhatnám, hogy két jegyben, kenyér és hal. És olyan döbbenetes, amit olvasunk, hogy senki nem merte megkérdezni, mikor kimentek, hogy ki vagy te, mert ők tudták, hogy ki. Mert ott szembesültek, hogy mi azt gondoltuk, hogy ez az ismeretlen valaki, akiről most már tudjuk, hogy Jézus Krisztus tőlünk kérne valakit, valamit. Nem. Ő készítette nekünk valamit. És jó nekünk, azért jó mindig az ő közösségében lenni, mert valami váratlant, amire a legnagyobb szükségünk van, azt adja nekünk, csak nem úgy, ahogy a világ adja. Másként, és mégis az ember a végén rádöbben, hogy az volt a leggyönyörűbb és a legszebb ajándék, amit a feltámadott Úr Jézus adott nekünk. Csak erre mindig utólag jövünk rá. Mi előre mennénk az akaratunkkal, rátelepedünk, Uram, add meg nekem! Az emberek sokszor kudarcként élik meg. Jó magam is hallottam nem olyan rég éppen egy fiatal hölgynek a vallomását. Aki azt mondta, miért nem sikerül nekem? Valami baj van az életemmel, az imádságommal? Miért van, hogy csupa kudarcok kísérik mostanában az életemet? Hát én kérek, várok valamit, és nem akar eljönni, amit én kérek és várok. És úgy, ahogy én kérem és várom. A nagy változás. De hát Jézus nem úgy adja, ahogy a világ adja. Másképp. De ha az ember elég alázatos, hogy rámerje bízni, egyszerre csak rájön arra, hogy nem én adok valami nagyot az életemből, hanem be van egy olyan szeretett közösségbe, ahol ráismerek arra, hogy ő adta a legszebbet, a legnagyobbat. Hogy ő vár engem, és gondja van, nem csak rám, az egész tanítványi közösségére. Azokra, akik több vagy kevesebb kedvel küzdenek, és halásznak, és próbálnak élni, és túlélni. Mindenkire gondja van a megváltó Jézus Krisztusra, Krisztusnak. És nem merik megkérdezni, hogy ki ő, amikor látják, sőt nem csak látják, hanem valószínűleg vesznek. Jézus megtöri újra a kenyeret és a halat, és ad neki. Az ismeretlen, ismerős Jézus, aki jeleivel folyamatosan itt van a világban, és itt van az életünkben személyesen. És amikor az ember eljut, hogy nem is merjük, már önmagunk számára sem merjük megvallani, hogy tényleg az Istentől volt ez az életünkben. Pedig hányszor az ember legalább belül el kellene ismerje, ez a nagy ajándék, ez, amire én nem is gondoltam, ez a megoldás, ami jött, amire én nem számítottam, nem tőlem meg az én bölcsességemből, hanem abból a szeretett közösségből fakadt, ahová meghívott és vendégül látott az Úr Jézus Krisztus. Csodának lettek a részesei, a tanítványok, és ott, ahol csoda van, testvéreim, ott van a csodatévő is. És ma, amikor csodák vannak, akkor el kellene nekünk hinni, hogy itt van a csodatévő is. Mert ahol a csoda történik, ott van az, aki cselekszi ezeket. Ez az alapélmény. Itt a tanítványok életében is tényleg nem merik megkérdezni, olyan döbbenetes. Hiszen belül ott van a meggyőződés, hogy az Úr az. Az ismeretlen ismerős Jézus, aki újra eljött, harmadszor is, és aki talán el fog jönni negyedszer is, meg ötödször is, mert tudja, hogy olyanok, amilyenek az ő tanítványai. Jézus ad az övéinek mindig eleget, ahogy egy gyönyörű énekünk mondja, de abban, amit ad, mindig jelet is tesz, az Isten hatalmának jelét, és itt van ugye ez a 153 hal, korai egyházatyáktól maradt egy feljegyzés, hogy ez pontosan annyi, amennyit ez a találkozás követően ott Galileában elmondanak a tanítványok egy ige hirdetést, és pontosan 153-an térnek meg erre az ige hirdetésre. Gyönyörű történet. Üzen az Úr Jézus Krisztus előre. Péternek is, ugye emberek halászává teszlek titeket. Miközben ti pecáztok ottan, meg húzigáljátok a hálót. Teljesen átértelmezi az életet. És üzen, megint mondom, jelet. Tehát abban, amit ad az Isten nekünk, mindig elhelyez egy jelet, ma is. Csak hát, hogy ennek a hatása meddig él az életünkben, ugye ez a nagy kérdés húsvét után is, ahogy halljuk ebből a történetből. És ebből a kettős jelű, úgy is mondhatnánk, hogy úrvacsorai együttlétből, amiben nem a kenyér és a bor, hanem a kenyér és a hal, de mindenképpen jel a nagy közösségnek, a tanítványi együttlétnek, az Úr Jézus Krisztus jelenlétében való együttlétnek, a közösségéből nyernek, visznek el magukkal, indul egy személyes történet. Mert mikor befejezik ott az együttlétet, akkor Jézus odafordul Péterhez, és megkérdi tőle, hogy Péter, Jónának fia, te szeretsz engem? És hozzáteszi, te jobban szeretsz engem ezeknél? Ez személyes. Igen, Uram, én szeretlek téged. Na menj, legeltesd az én bárányaimat. Péter, Jónának fia, szeretsz engem? Igen, Uram. Aztán jó harmadszor is. Tényleg szeretsz engem? És akkor azt olvasom, hogy Péter elszomorodik. Hogy tényleg így kell igazolni ezt a szeretetet. De hát rá kell döbbenni, ő fogadkozott. Nagyokat fogadkozott. Hogy ő meg is hal az ő mesteréért, inkább, mint hogy megtagadja, aztán egyetlen éjszaka alatt háromszor sikerült neki. Mert amikor a külső körülmények rátelepednek az emberre, akkor valahogy ez a belső nagy elhatározás hirtelen megroppan az emberben. Megroppan Péterben is. Mikor ott állt az ellenségek előtt és között, és amikor rákérdeztek így személyesen abban a nevezük így hitetlen kőzekben, a Krisztus nélküli között, tényleg, te is közülük való vagy, akkor nem. Hiába volt a nagy belső meggyőződés és elhatározás, a külső az nem jött olyan könnyen. Mert amikor a körülmények ráülnek az emberre, akkor nehezebb egy kicsit már keresztjének lenni. Itt a templomban könnyebb, még a templom körül is könnyebb. De igazából, ha kimegyünk testvére, nem is kell olyan messze menni, néha a családban is milyen nehéz keresztjének lenni. És a munkahelyen, ahol egy teljesen más közeg vesz körül, ott aztán az egy nagyon érdekes történet. Pedig belül ott van a meggyőződés, és Péter ezt nagyon őszintén mondja, szeretsz engem? Igen, Uram, hát te tudod, hogy én szeretlek téged. De egy Jézus jelenlétében rádöbbenti Pétert, mint ahogy rádöbbent mindenkit arra az isteni jelenlét, a feltámadott Úr Jézus Krisztus, hogy hogyan tudja a félelem kifordítani az embert önmagából. A nagy elhatározásaiból. A körülményeknek hogyan válik áldozatává a hit, Vagy a meggyőződés. És akkor az ember számára egyszerre világossá lesz, hogy önmagamra hagyatva még az én hitem is olyan, amilyen. Épp az a baj, hogy Jézus nélkül, a feltámadott Jézus nélkül áldozatául esik a körülményeknek. Ezért van szükségünk, hogy vele együtt legyünk, hogy visszamenjünk újra és újra. És szembesül ez a Péter a Krisztusban adott sorsával. És gyönyörű két aspektusa van, ha gyorsan még beszéljek elő, testvéreim. Nemrég megjelent egy tudományos cikk, hogy létezik-e a szabad akarat, nagyon érdekes. És itt ez visszaköszön, hogy Péter, van-e neked szabad akaratod? Mert ugye, mikor fiatal vagy, azt mondod, hogy felülvezed magadat, mész, majd megoldod a dolgaidat. De aztán tudod, eljönnek az olyan idők, Jézus azt mondja, amikor megöregszel, akár valósan is lehet érteni, amikor szépen már más fogja meg a kezedet, más öltöztet fel téged, mert rászorulsz másra. Ugye azt gondolod, hogy van szabad akaratod, és döntesz, és jól döntesz, és ez a döntés, ez aztán életed végéig kitart, és soha nem szorulsz rá az Úristenre, meg a feltámadott Úr Jézus Krisztusra. Á, de! Meg még másra sem. Ugye a mai világunk azt üzeni, az ember mindent meg tud oldani. Pénzzel előbb-utóbb mindent meg lehet venni. Aztán rá fogunk majd döbbenni, hogy vannak dolgok, amiket nem lehet megvenni pénzzel. Leggazdagabbak sem fogják tudni megvenni. Az ember beleesik nagyon könnyen abba a csapdába, hogy maga határozza meg életének a mikéntjét, és a függetlenség illúziója csalogatja, és hát, hogy használjam ezt a szót, elcsábítja az embert. És ebbe bizony nagyon mélyen belezuhant a 21. századi modern ember. Na, függetlenek vagyunk mi mindentől, és megyünk. Van-e szabad akarat? És azt mondja Jézus, hogy hát igen, ennek az illúziója megvan az életedben, mert még fiatal vagy, és erős, és a többi, addig te magad. Aztán eljön az idő, amikor, és mindenkinek eljön az életében, amikor egyszer csak rászorul. A rászorultság állapota. És akkor nincs menekvés. Eljön az Istenre rászorultság állapota is. Még akkor is, ha az ember nem meri ezt bevallani. És nem lehet nélkül. Nem lehet kikerülni a sorsot, amit adott az Isten. Eljön majd a kiszolgáltatottság ideje, és olyan fogsz tenni, amit már nem akarsz. Ami olykor bizony még a józan ésszel is szembe megy. De ebben nem csak a kiszolgáltatottság van benne, testvéreim, hanem olvastuk a végén, azt mondja a Szentíró, hogy hát ezzel jelezni akarta Jézus Péternek, hogy hogyan fogja majd az ő életével megdicsőíteni az Istent. Igen, eljönnek majd azok a csodálatos pillanatok, amikor majd azt teszed, amit az Isten a szívedbe helyezett el. És ebben jön vissza a szeretet. Mert ha megmaradsz ebben a szeretetben, amivel most szeretsz engem, amire háromszor kimondtad, és nem véletlen ugye három tagadásra, három szeretet vallomás. Ha megmaradsz ebben a szeretetben, akkor te az Istenben maradsz meg. Sőt, a Jézus Krisztus által uralt testvéri közösségben maradsz meg. És itt nem csak megbocsájtás van, hanem itt új emberré lehetsz. Ahol nem kell félned sem a fiatalságtól, sem az öregségtől. Nem kell félned attól, hogy elragad az erőben az önteltség állapota, és a gyengeségben pedig a kiszolgáltatottság. Hanem itt majd megkapod, amit a világ nem adhat, a romolhatatlant, a Krisztusit, a feltámadott újat, az erőt. Új emberré lehetsz te. olyan emberré, aki már nem fél odaadni az életét, sem erejét, sem gyengeségét abban a szeretetben, amelyet megtapasztalt. Ezzel küldi el Pétert a megváltó Jézus Krisztus, és küld téged is, testvérem, aki ma hallottad ezt az igét. Legeltesd és őrizd. A nyájat mondja Péternek, legeltesd és őrizd magadat, és azokat, akiket rád bízott az Isten. Ebben a világban. Húsvét után ez a gyönyörűséges feladat. És gondolkodj, és próbálj megmaradni abban a szeretetben, merről vallást teszel akkor, amikor közel vagy itt a megváltó Jézus Krisztusban. Mert megőriz, megsegít, és új emberré tesz, hogy te magad is megmaradj, és akiket rád bíztott az Isten, azokat is megtarts ebben a közösségben. Amen. Te vagy, aki nem engedsz egyet sem elveszni a tieid közül. Így van ez, ahogy énekeltük, hiszen benne van a te ígéretedben. Eljössz, hogy megkeresd az elveszettet is, még húsvét után is. De mindenek előtt azért, hogy megjelenj, jelet adj, és újra megerősítsd a tieidet. Köszönjük, hogy most húsvét után egy héttel újra eljöttél, velünk voltál. Szerettél volna fölemelni bennünket onnan, ahová talán a te tanítványaiddal együtt, vagy hozzájuk hasonlóan sokan visszazuhantak. Köszönjük, hogy mégis te a tieidet viszed, fölemeled, megerősíted, megjelensz újra és újra, és bizonyságát adott hatalmadnak, és annak a közösségnek, annak a szeretett közösségnek, amelyben mi legfennebb hálaként adhatunk neked valamit, mert te soha nem kérsz, hanem te mindig adsz először, hogy aztán a rád hangolódó szív választ tudjon adni arra a megszólításra és ajándékra, amit adtál. Köszönjük az ünnepet, amely hiszük, hogy csak az időben van mögöttünk, de a feltámadás lelkületével jön velünk. Olyan nagy szükségünk van ebben a múlandóságra és eldobható tárgyak sokaságára tanító világban az örökké való értékekre, a léleknek békességére. A függetlenség illúziójá helyett pedig arra a szeretet bizonyosságra, hogy mi bármikor és bárhonnan jöhetünk a te közösségedbe, nem csak nyitott ajtókat, hanem nyitott szíveket, és nem csak nyitott szíveket, hanem az örök élet ajándékát is megtaláljuk. Erősíts meg minket, akik itt vagyunk, a te örökké való jelenlétedben, légy szeretteinkkel, közel és távol lévőkkel, őrizd meg azokat, akik ma is dolgoznak, mert szükséges dolgozni az élet kényszere alatt. Légy azokkal, akik betegágyban vannak, adj nekik gyógyulást, légy övéikkel, akik aggódnak és imádkoznak, még akkor is légy, ha esetleg nem tudnak imádkozni. Elesettekkel, nyomorultakkal, árvákkal, özvegyekkel, magukra maradtakkal. De légy a te népeddel is, a mi gyülekezetünkkel, világon szétszóratott népeddel, bizonságtévők sokaságával, hogy mindig öröm legyen a veled való találkozás, erőt nyerve belőle tudjunk visszamenni a hétköznapokba. Ma is. Fogadd el csöndben, amit előtt teszünk, és hallgass meg, mennyei jó atyánk, a te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért. Amen.